Idén is miénk az év kenyere. A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Egy perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Zajlik a jövő évi állami költségvetés vitája a parlamentben. Mint azt megszokhattuk, heves vitákat vált ki a pénzek elosztása, és Székelyföld jövőre sem lesz a fejlesztések fő célpontja. Milyen állami beruházások, infrastruktúra fejlesztések lesznek, egyáltalán jut-e pénz fejlesztésekre a jövő évi költségvetésben? Erről beszélgetünk mai műsorunkban, meghívottam Táncos Barna, Hargita megyei szenátor. Telefonszámaink 0265 22 20 22, illetve 0365 42 44 34. SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdés van a szenátor úrhoz, mai műsorunk témájával kapcsolatban ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Jó napot kívánok, szenátor úr!
Jó napot kívánok, nagy tisztelettel üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Lesz ezen a héten elfogadott költségvetése az országnak?
Mindenképpen az e-heti program végső célja, hogyha hamarabb nem, akkor péntek este legkésőbb elfogadja a parlament azt a költségvetés tervezetet, amelyet a kormány nyújtott be. Módosító indítványokkal, hosszú-hosszú vita után, ugye a múlt héten véget értek a bizottsági meghallgatások, a bizottsági viták, és több ezer módosító indítvánnyal a két ház közös plénum elé kerül a költségvetés. Ezeknek a módosító indítványoknak az esetenként egyenkénti megvitatása után kerülnek elfogadásra a különböző intézmények költségvetései. Ezeket nevezzük mi mellékleteknek. Az állami költségvetésben jelen pillanatban 60 olyan intézmény van, amelynek egy-egy melléklet tartalmazza a 2018-as bevételet és kiadásait. Ebből áll össze az a költségvetés, amelyet éves állami költségvetésnek és társadalombiztosítási költségvetésnek nevezünk.
Olyan, amilyen ez a költségvetés, majd beszélünk róla, hogy milyen, de azt úgy emlékszem, hogy hosszú évek óta nem volt már ilyen, hogy előző évben elfogadják a következő évi költségvetést.
Ez is egy érdekes beidegződés. Közel két évtizedig, talán mondhatjuk azt, hogy két évtizedig folyamatosan valamikor a folyó évben fogadták el az illető év költségvetését. Ennek valamikor 2004 után vetett véget az akkori Tarigyánó kormány, ha jól emlékszem, és azután csak kivételes alkalmakkor kerül folyó évbe elfogadásra a költségvetés. Ilyen volt például a tavalyi év, ahol mikor a Csoros kormány nem terjesztette a parlament elé a 2017-es költségvetést, tudva azt, hogy 2016 végén választások vannak, és tisztességesen az új parlamentre bízta, az új kormányra bízta a 17-es költségvetést. De ma már mondhatnám a szabály is, és a szokás is az, hogy ezeket a költségvetéseket előző évben legkésőbb a decemberi parlamenti szesszió vége előtt elfogadja a parlament.
Na most akkor beszéljünk arról, hogy milyen lesz ez a jövő évi költségvetés. Lesz egyáltalán pénz fejlesztésekre?
Nem állíthatjuk azt, hogy nem lesz. Azonban az egyértelmű, hogy a költségvetésre rányomja a bélyegét az adóügyi politika utolsó 100 méteren alkalmazott módosítása, és a kormánynak épp ezt róttuk fel decemberben, ebben a hónapban is, novemberben és októberben is, amikor ezeket az adóügyi problémákat vitettük a plénumban, hogy nem kiszámítható, nem előrelátható az a politika, amit ők folytatnak, és ha bár beszéltek már június-júliusban a mostani költségvetés alapelveiről, beszéltek akkor már a 10%-os jövedelemadócsökkentésről, beszéltek arról, hogy óriási tartalékok, véleményük szerint óriási tartalékokat halmaztak fel az önkormányzatok. Ezeket a vitákat nem sikerült költségvetési tervezetben vagy jogszabálytervezetben papírra tenni, és utolsó pillanatban érkeztek meg a parlamentben úgy az áfa befizetésre vonatkozó split áfa rendszernek a javaslata, azt ugye sürgősségi kormányrendelettel is fogadták. Utolsó pillanatban érkezett meg a 79-es sürgősségi kormányrendelet, amely rengeteg adóügyi módosítást tartalmaz. Utolsó pillanatban fogadtak el a költségvetés benyújtása után gyakorlatilag egy olyan sürgősségi kormányrendeletet, amellyel megszorításokat alkalmaznak az önkormányzatok, nem is az önkormányzatok, hanem az állami központi intézmények és az ő megyei képviseleteiknél, hisz alkotmánybírósági döntés miatt nem tudták ezt az önkormányzatokra is kiterjeszteni, de mindenképp látszik az, hogy septében, utolsó hetekben, utolsó két hónapban dobták össze ezt a költségvetést, és ennek sajnos meg is lesz a negatív eredménye, abból a szempontból, hogy az önkormányzataink nem tudják, hogy számoljanak, még a mai nap sem, hisz csak holnap sikerül elfogadni végső formájában a költségvetést, kérdőjelek még mindig vannak. A cégek, vállalatok nehezen tudnak kiszámítható üzleti terveket összerakni a következő évre, hisz a személyi jövedelemadó csökkentése mellett a bérszámfejtési rendszert is alapjaiban megváltoztatták, és ezek mind-mind olyan döntések, amelyeknek a módosítására még utolsó pillanatig is elméletileg esély van, és amíg ezek nem véglegesek, addig nehéz cégeknek, önkormányzatoknak, akár magánszemélyeknek is számolni, tervezni 2018-ra.
Egyébként miből tudják majd pótolni az önkormányzatok a személyi jövedelemadó csökkentése miatt okozott, vagy a személyi jövedelemadó csökkenése okozta forrás kiesést? Itt tegnap beszélgettünk Péter Ferenc Maros megyei tanácselnökkel, és azt mondta, hogy ez Maros megye esetében mintegy 80 millió lejes mínuszt jelent majd a költségvetésben. Ugye nem fogadták el az RMDS-nek azt a javaslatát, hogy a személyi jövedelemadó 100%-ban az önkormányzatoknál maradjon.
A költségvetés struktúrájában a személyi jövedelemadó 10%-ra való csökkenése óriási strukturális átcsoportosításokat eredményezett. Az RMDS támogatta és támogatja az adócsökkentést, azonban ezt az adócsökkentést úgy kombinálta a kormány egy társadalombiztosítási járulék átrendezéssel, hogy az eredménye konkrétan a költségvetésben a következőképpen látszik. A társadalombiztosítási hozzájárulásból befolyó összegek 2018-ban 17-hez képest több mint 20%-kal növekednek. Ez akár egy pozitív jel is lehetne, hogyha túloldalon nem az önkormányzatok szenvednének emiatt, hisz 91 milliárd lejre növekedik 2018-ban a tervezett bevétel 71 milliárdhoz képest.
Mi adja ezt a növekedést?
A bruttó fizetés növekedés párhuzamosan a társadalombiztosítási hozzájárulások kizárólagos bruttó bérből való levonásával és a 10%-os adócsökkenéssel, vagy 10%-ra való személyi jövedelem adócsökkenéssel, 6%-os marzs csökkenéssel. Ez azt jelenti, hogy amikor egy 3000 lejes, például 3000 lejes összszemélyi költségből minden illetéket és adót levonunk, elméletileg az új rendszer alkalmazása után minimális nettó bér módosulást eredményez, azonban kevesebb adót és több társadalombiztosítási hozzájárulást vonunk le az illető alkalmazott bruttó béréből. Amikor az átutalásokra sor kerül a cég, mert az is fontos, hogy továbbra is a cég utalja át ezeket a társadalombiztosításokat, és nem az alkalmazott kell bevigye minden hónapba a társadalombiztosítási kasszába a pénzt. Mikor átutalásra kerülnek ezek az összegek, éves lebontásba, éves összesítésbe, struktúrában azt eredményezi, hogy a személyi jövedelemadóból befolyt pénzek 17-hez képest 18-ba 10 milliárd lejjel csökkennek, 30 milliárd lejjel, 20 milliárd lejjel, a társadalombiztosítási hozzájárulás pedig 71 milliárdról 91 milliárdra növekszik. Ugye az állam évről évre a nyugdíjalapot és az egészségügyi alapot is ki kellett állami pénzből egészítse ahhoz, hogy ezt a nyugdíjszintet tartani tudja, amilyen alacsonyak a nyugdíjak, de akármennyire is alacsonyak, még mindig ki kellett állami közpénzből egészíteni a nyugdíjalapot, és az egészségügyi kasszában is folyamatosan hiány volt, és azt is ki kellett egészíteni. Ebből a szempontból van egy pozitív, mondhatjuk úgy, elmozdulás. Az a gond, hogy ezt a negatív, ezt a személyi jövedelemadóból ezt a bevétel kiesést, ezt nem pótolja teljes mértékben az állam. Ezért javasoltuk mi a 100%-os jövedelemadó helyben elosztását. Ugyanakkor kértük, hogy ezen túl továbbra is áfából jövedelem bevétel kiegyenlítést alkalmazzon a kormány, hisz egyenlőtlenül osztjuk meg a személyi jövedelemadó. Vannak városok, municipiumok, ahol a bevételek sokkal nagyobbak, vannak viszonylag szegény önkormányzatok, ahol a bevételek alacsonyak, ahol a gazdasági élet nem annyira a pezsgő, ahol az átlag bér az illető településen alacsonyabb, mint a megye municipiumában például, vagy mint Bukarestben, és ezek olyan jövedelem különbségeket, egyenlőtlenségeket mondhatnánk azt, hogy igazságtalan jövedelem eloszlást eredményeznek, amelyet áfa bevételből az államnak kötelessége kiegyenlíteni. Ezt a javaslatunkat utasította vissza a kormány, és annak ellenére, hogy a szakbizottságban mondhatni a mi meglepetésünkre is sikerült átvinni a módosító indítványunkat, néhány szavazat különbséggel a plénum elutasította. Meg kell azt azonban jegyezni, hogy a liberálisok, akik hasonló módosító javaslatokat tettek le, egy lejárató hazug kampánnyal a plénumban az RMDSZ ellen beszéltek azon a román, így is hívják, nem csak a nemzetisége, képviselő keresztül, aki éhségsztrájkolt is egy adott pillanatban különböző nacionalista szlogeneket hangoztatva a képviselőházban, és azzal vádolt az RMDSZ-t, hogy lemondtunk mi erről a módosító javaslatunkról, azért, hogy néhány beruházás finanszírozását megígérte a kormány. Ez szemezetett hazugság, utolsó pillanatig az a teljes cikkeit, hatos cikkeit, amelyet az önkormányzati visszaosztást rendezi, a mi elképzelésünk szerint fenntartottuk, és valószínű, hogyha liberálisok mindent lettek volna teremben, akkor valószínűleg is ment volna ez a módosító javaslatunk. Mi egy beteg kollégán kivételével mind ott voltunk, és ő egészségügyi okokból nem lehetett a teremben. Tehát ez sajnos, ez a módosító indítványunk megbukott. Várjuk azt, hogy milyen más alternatívákat tud a kormány majd biztosítani 2018-ban. Egy apró pozitív elmozdulás van ebben a képletben. A Maros megyénél is, Péter elnök úrnál is, más polgármestereknél is, abban az esetben, hogyha a tartalékok uniós projektek finanszírozására születtek, a tartalékolás arra született, és ezek az összegek rendelkezésére állnak, akkor a korrekciónál, az úgynevezett büntetésnél azokat nem veszik figyelembe, és azzal nem csökkentik a visszaosztandó összegeket.
Egy hallgatót köszöntök a telefonvonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kedi csokolom!
Ezelőtt egy pár perccel vagy órával mondták be a hírekbe, hogy ezután a házi orvosok, lehet nem tartozik ide a kérdés, a házi orvosok nem kötték meg a biztosítóházzal a szerződést, tehát a biztosítóház nem kötött szerződést a házi orvosokkal, és ezután a vizsgálatok nem lesznek ingyenesek. És az lenne a kérdésem, hogy akkor miért húzzák le a nyugdíjunkból azt a biztosítóháznak járó összeget, hogyha nekünk ehhez nincsen jogunk.
Igen, köszönjük szépen a kérdést. Egyébként ez minden évben előfordul, hogy nem kötnek szerződést, de azért még eddig mindig megoldódott. Persze nem úgy, ahogy szerettük volna, de...
Az igazság az, hogy ma reggel láttam én is a hírekben ezt a fejlécet. Nem volt ma reggel időm még egész pontosan utána nézni. Több alkalommal láttam valóban azt, hogy akkor, amikor a szerződés megkötése épp aktuális, akkor a lehető keményebb tárgyalási módszereket vetik be mindkét részről, úgy a biztosítóház, mind a házi orvosok képviselete. Én ebben a vitában a házi orvosoknak adnék igazat, és úgy gondolom, hogy az az alap egészségügyi szolgáltatás, amelynek a biztosítására mindent meg kell tegyen úgy az egészségügyi minisztérium, mint a biztosítóház. Én bízok abban, hogy többek között az ilyen hírek bejelentésével is a házi orvosoknak sikerül egy szám szerződést kitárgyalni, és az a szolgáltatás, amelyet a lakosságnak, az állampolgároknak nyújtanak, továbbra is biztosított lesz, tudják a dolgukat végezni, mert az egyik legfontosabb, mint mondtam, alapszolgáltatás, amelyre joga van minden egyes biztosított személynek.
Mai meghívottam Táncos Barna szenátor, a jövő évi állami költségvetésről, állami beruházásokról beszélgetünk mai műsorunkban. Telefonszámaink 0265 22 20 22, illetve 0365 42 44 34. SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyi-radio.ru. Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! A szenátor úrról szeretnék, üdvözlöm szenátor úr, én már többször, én Lajos vagyok, lőítérő, már többször telefonáltam a birtoklevél kiadásról, hát én nem tudom, 4 éve, hogy a minden papírba volt adva a polgármesteri hivatalhoz, saját kaszálunk birtok most úgy vették, mint beltárület, már olyan helyen van, az erdő van, és nem tudjuk, nem adják ki a birtok levelet. Hát nem milyen dolog, egy aláírással elvették, mikor a kollektív elvette a területet, most nem lát 4 év után se az, hogy a birtok levelet kiadják. A nagyapám 1800-as években született, az övé volt, utána az édesapám, én most az anyu. Hát nem lehet, hogy azt a birtoklevelet kiadják. Hát nem az övéket kérjük, a miénket kérjük vissza, és a miénk kellene. És kéne telekönyvesztetni, mert szeretném, míg élek, mert idős vagyok, hogy az unokámnak, az unokáimnak átaladjam, s normálisok. Hát nem lehet egy ennyit elrendezni, én nem érthetem, hát annyi utóttal ne lehessen telekönyvesztetni, hát mit tiltsák annyira le, hogy ne lehessen ezt megcsinálni.
Igen, köszönjük szépen, megértettük szenátor úr, az a kérdés, hogy ezt ki tiltja, és kinek lenne a feladata. Talán nem kéne Bukarestig elnyúljon a probléma, hanem helyben oldódnak.
Mindenképpen helyi szinten, önkormányzati és megyei szinten lehet ezt megoldani. Az önkormányzat részéről én nincs amiért rossz indulatot feltételezzek, meggyőződésem, hogy a helyi polgármesteri hivatal és helyi földosztó bizottság mindent megtesz azért, hogy ezt a birtoklevelet kiállítsák. Az utóbbi időben számos panasz érkezett a megyei földosztó bizottság részére, hisz ott akadnak el a dolgok, és ott van egy olyan hozzáállás, főleg a megyei kataszteri hivatal részéről, amelyre én azt tudom mondani csak, hogy túlbuzgóság, hogy kákán csomót kereső hozzáállás, és legtöbbször ott akadnak el a dolgok. Arra kérem Lajost, hogy próbálja meg megkeresni személyesen, akár telefonon, akár Facebookon, és megpróbálok utána járni az ügynek, hogy hol akadt el, mi a probléma, és mivel lehet rajta segíteni.
Egyébként itt már többször beszélgettünk, hogy az állami beavatkozása is azért szükség lenne ahhoz, hogy ezek a bizonyos parcellázási tervek elkészüljenek, és végre rendet rakjanak a birtokviszonyokban. Jövő évi költségvetésben van erre elkülönítve pénz, vagy valahonnan hívhatnak?
Van, mindenképpen van egy országos program, amelyet finanszíroz az Országos Kataszteri Hivatal, nem túl sikeres, azt egy részt, de azt is látni kell, hogy vannak sokkal-sokkal jobban teljesítő megyék, mint Harita megye, és ebből az országos pénzkeretből sokkal több pénzt hívnak le más megyék a kataszteri rendszer bevezetésére, véglegesítésre, mint a Hargita megye.
Ezt a helyi kataszteri hivatalok, a megyei hivatalok kell, hogy lehívják, vagy az önkormányzat?
Egy együttműködésnek az eredménye kell legyen a megyei kataszteri hivatal és az önkormányzatok között.
Az nem a legjobb Hargita megyében, ezt tudjuk.
Egyáltalán nem jó sajnos, és ebből a rossz közreműködésből, rossz hangulatból, vagy ennek a rossz hangulatnak az eredménye, hogy a rendelkezésünkre álló pénzt, lehetőséget se tudjuk úgy kihasználni, hogy kellene. A folyamat elindult, egyre több önkormányzattól visznek be telekönyvezésre dokumentációkat. Ezért mondom, hogy helyzete, polgármestere, önkormányzata válogatja, hogy ki milyen hatékonysággal tudja ezt a folyamatot menedzselni.
A költségvetési vita során jelentette be, sajtóból értesültem, szenátor úr, azt, hogy hát nem élvez prioritást a Marosvásárhely Jászvásár autópálya megépítése helyett egy Brassót Bákóval összekötő, és aztán majd Jászvásárig elhaladó autópálya élvez most prioritást. Így lesz, így van ez?
Egy meglepő információt közölt nemrég velünk a szállításügyi minisztérium, a miniszter személyesen, utána ez az információ megerősítés nyert a miniszterelnök részéről is. És pontosabban azt, hogy évek hosszú során a minisztérium megpróbálta a környezetvédelmi engedélyt a hatástanulmányon keresztül megszerezni arra az autópályára, amely a Natura 2000-es védett területen és természetvédelmi rezerváción keresztül menne át Gyergyó térségen, valahol Nyámc megyébe folytatná az utat fel Jásig, Jászvásárig. És a finanszírozók folyamatosan visszaléptek akkor, amikor ezt a környezetvédelmi problémát konstatálták, látták, nem szándékozva, vagy nem akarnak finanszírozni egy olyan autópályát, amely ekkora környezetvédelmi botrányt, mondják ők, eredményezhet. Ez egy viszonylag friss téma, ahhoz képest, hogy mekkora beruházás és milyen fontos az autópálya a Székelyföldnek is. Egy viszonylag friss információ, néhány hónapja látjuk azt, hogy nem megfelelő intenzitással tárgyal már a kormány erről a pályáról, és alternatívákat keres. Én azt mondom, hogy most arra kell koncentrálnunk, hogy az Észak-Erdélyi autópálya finanszírozását azt ne csökkentse a kormány, hogy a déli autópálya az megfelelő ütemben valahogy most már készüljen el. Hihetetlen, hogy milyen hatékonytalan és milyen nem tudom, science fiction könyvbe illő módon kezeli ezt a problémát a szállításügyi minisztérium, és ezzel párhuzamosan megoldásokat kell továbbra is keressünk erre a Jász-Vásárhely autópályára. Valóban igaz az a hír, hogy a kormány nem kezeli már prioritásként ezt a projektet.
Egy újabb hallgató van a telefonvonalban, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Tamás vagyok, Csíkszentmártonból.
Üdvözlöm
a szenátor urat és a Vásárhelyi rádió hallgatóit. Tudom, hogy nem ide indul kérdés, de meg kell kérdezem a szenátor úrtól, hogy az idénre nem csak a magam nevében beszélek, hanem többünk nevében. Még nem kaptunk földalapú támogatást, semmit, egyáltalán egy valit sem. Mindenütt be volt harangozva, hogy decemberben kiadják, egy adásban hallottam, hogy a szenátor úr is azt ígérte, hogy decemberben ki fogják adni legkésőbb. Ilyen epés megjegyzéseket akarnak tenni, szóval lehet tehetnénk, csak nem akarunk egy számos illetlontók lenni.
Köszönöm. Elhangozhatnak az epés megjegyzések.
Igen, hát éppen
a
minap dicsekedett az ápia igazgatója, hogy hú, de mennyi pénzt fizettek ki.
Sajnos nem igaz, mert ennek a minisztériumnak van egy érdekes kommunikációs szokása. Mindent történelmi eseményként harangoz be, hogy eddig még soha nem volt olyan, hogy elkezdik fizetni az előleget októberben, hogy eddig soha nem volt olyan, hogy még decemberben elkezdik fizetni, ami nem igaz. Nem igaz, mert évekkel ezelőtt olyan kifizetési kampányok is voltak, amikor december végére minden a gazdák számlájára került minden támogatás. Az elmúlt két hétben szinte teljes mértékben álltak a kifizetések. Nem találom az okát, mert folyamatosan azt hangoztatja a miniszter a személyes interpellációk után is, a költségvetési vita folyamán is, hogy van pénz. Ennek ellenére az APA-nál a kifizetések nem haladnak. volt egy nagyon csúnya vita az Ápia és a miniszter között a fizetéseket illetően, hisz 2018-ban nagyon sok Ápia alkalmazottnak, a vidéki Ápiánál dolgozó alkalmazottaknak csökkenni fog a fizetésük. Nem bocsájtkozok én most vitába, hogy mennyivel csökken, mekkora a fizetések. Itt az a probléma, hogy rossz a hangulat az Ápiánál, és én biztos vagyok abban, hogy ez rányomja a bélyegét a kifizetésekre is, nem ugyanazzal az intenzitással dolgoznak már a megyei ápiáknál, éppen miatt a fizetéses vita botrány miatt. Én attól tartok, hogy az informatikai rendszerrel vannak nagy problémák, de nem merik ezt elmondani, hisz kiszivárogtak már olyan információk, hogy nem jó a viszony a szolgáltató céggel, aki az informatikai rendszert kell aktualizálja, és számos olyan támogatás van, ugye ez egy támogatás, egy komplex, több elemből álló apró kis szelet, és sok olyan szelet van, amelyet nem tud menedzselni a program, nem működik úgy, ahogy kellene, és egyszerűen képtelenek generálni a kifizetéseket a számítógépbe. Ettől tartok. Az igaz, hogy én is azt mondtam, látva a nagy lendületet, amelyen nekifogtak, hogy valószínű, hogy decemberben megérkeznek a pénzek, naponta több gazda hív fel, hogy nem jönnek a támogatások, nem érkeznek, és sajnos egyszerűen nem tudjuk kibányászni a hiteles, valós információt, az okokra nem tudunk fényderíteni a minisztériumból, mert egy ilyen kommunikációs blokkád van jelen pillanatban, nem akarják megmondani, hogy hol van a baj.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Szeretnék egy kérdést feltenni.
Halló? Hallgatjuk.
Igen, jó, akkor köszönöm. Most azzal foglalkoznak, hogy a költségvetés, nem tudom mi, de a polgárnak a költségvetésével senki sem foglalkozik, és pedig az történik, hogy a szolgáltatások úgy nagyon drágák, mert azt mondják, hogy jaj, nálunk Romániában a legkisebb a szolgáltatások ára. Hát odébb arra nyugat felé, ott négyszer annyit keres aki dolgozik, és a nyugdíjasok is négyszer annyit kapnak, mint itt egy nyugdíjas. Normális nyugdíjas, nem ezekre, akiknek pótnyugdíjuk van, stb. És akkor azzal kellene foglalkozni, hogy amikor megjön a téli hónapokban, a hat hónapban, amikor megjönnek azok a számlák, azok sokkal többet tesznek ki, mint amennyi a saját jövedelme, azaz a például a nyugdíja is. Én is például nyáron arra kell összegyűjtsem, hogy tudjam télen kifizetni a gázvíz villany, és ez történik nem csak velem, hanem az összes polgárokkal, és ezzel senki az égvilágán nem foglalkozik. Hát kérem, egy kell valamit, hogy a polgárnak is érezze azt, hogy igen, foglalkoznak vele, hogy valamit kisegítik, hogy nem nyomorogjunk, mert csak nyomorgunk, egyebet nem csinálunk.
Igen,
ezt kérném valahol megbeszélni, ottan a parlament, az összes politikusok nem mind lopkodjanak annyit, mert azt csinálják, mert mi a kereskedelmi televíziókon látjuk egymás után. Hát
igen,
kérem, nem kell, ez kell normális vezetés. Köszönöm, hogy meghallgattad.
Megértettük, a kereskedelmi televíziók vezetőiről is meg lehet a véleményünk adott esetben. Meg is van, csak el nem mondhatjuk. Jó, szenátor úr.
A kölcsönös válaszkodás nem fog sehova vezetni, főleg nem úgy, hogy a televízióban elhangzott hírekből állapítjuk meg, hogy ki a tolvaj.
Így van.
Az RMDS például, most erre konkrét választ adjak, az RMDS javasolta a víz szolgáltatás esetében a 9%-os áfát, és 4-5 nappal ezelőtt volt egy hosszú-hosszú vitánk a miniszterelnökkel, amelyben azt javasoltuk, hogy a csatorna díj esetében is 19%-ról 9%-ra csökkenjen az áfa. Ugye ez az áfa csökkenés 10%-os költségcsökkenést eredményez a fogyasztónak, és mi azt javasoljuk, hogy minden egyes rezsiköltség esetében csökkentett áfával lehessen számlázni ezeket a költségeket, ezeket a szolgáltatásokat, vagy ezeket a javakat. Erre csak részbe kapunk sajnos még támogatást a kormánytól, valószínűleg 2018 tavaszán elindul a törvénytervezetünknek a vitája, amelyel további költségelemeknél csökkenteni szeretnénk az áfát. Rezsicsökkentés fog ezt eredményezni, és nem titok, a magyarországi példát követjük, hisz ott egészen jó eredménnyel tudták bevezetni ezeket a csökkentéseket. Sajnos nem mi döntünk, és akkor, amikor a költségvetési struktúrát vitattuk meg a kormány képviselőivel, ez volt az egyik javaslatunk például.
Igen, és hát most ugye liberalizálták a közszolgáltatókat, van most már közszolgáltatás piacát, van most már hál' Istennek bőven szolgáltató a piacon, és szét kell nézni, és a nagy állami szolgáltatóktól egész nyugodtan lehet menni, ezt tapasztalni alatból mondom, akár villanyáram szolgáltatóhoz, máshoz jóval alacsonyabb áron szolgáltatják ugyanazt az áramot egyébként, mint a régi szolgáltató, tehát ez is vezethet egyfajta csökkentéshez.
Igen, ez is vezethet, sajnos ezt nem fogja tudni mindenki. A kedves hölgyek, ez előbb telefonált, valószínűleg nem fogja tudni összehasonlítani a 4-5 villany szolgáltató vagy elektromos áram szolgáltató cég árajánlat egy szerződését, ezek elég komplex dolgok. Aki dinamikusabb, aki flexibilisebb fogyasztó, az persze meg tudja ezt tenni. Ez is egy megoldás valóban.
Mihály írja SMS-ben, két észrevételem lenne, mikor ekkora autópálya mizéria van Romániában, akkor enyhén furcsa, hogy egy régió, például Moldova autópályája egy másik ország fővárosa felé készüljön. A második észrevétel, hány szállításügyi miniszter felelt anyagi szabadságvesztés büntetéssel a meg nem valósult autópályáért, csak a leváltásuk nem büntetés. Mihály írja, itt most gondolom az első kérdés arra vonatkozik, hogy ugye Nyugat-Európával szeretnék összekötni Moldovát Marosvásárhelyen keresztül is a Budapest felé vezető autópályára, gondol.
Nem tudom pontosan, melyik fővárosra gondol. Nekünk erdélyieknek a legfontosabb az, hogy Brassótól vagy Marosvásárhelytől autópályán tudjuk a nyugati határt megközelíteni. Ez egy őszintén monopolitikusként én már szégyelek erről beszélni. Annyit ígérgetett minden miniszter, annyit ígérgetett minden miniszterelnök, hogy mi politikusok valószínű, hogy erről nem is kellene beszéljünk, és nem is kellene odaálljon senki az avatáskor, csak végezze a dolgát, és valahogy épüljenek az autópályák, mert a legnagyobb problémája ma Erdélynek az, hogy nem tud rákapcsolódni a nemzetközi úthálózatra.
Igen, és hát ugye Moldvából azért látjuk itt akár Marosvásárhelyen keresztül is, hogy buszok tucatjai mennek naponta Nyugat-Európa, Olaszország, Spanyolország irányába, és hát nekik ez a legrövidebb út, hogy oda eljussanak.
Jogos a moldvai, tehát a romániai Moldva. Bukovina, de Jás, Bákó, az a rész, tehát ez a térség is joggal követeli azt, hogy valaki már tegyen azért, hogy ők is rá tudjanak kapcsolódni egy nemzetközi úthálózatra. Ha nekünk Csíkszeredából 8-9-10 óra eljutni Budapestre, képzeljük el, hogy mennyi egy Jásinak, aki autóval megpróbál eljutni Nyugat-Európába. Tehát ezek mind jogos követelések, és erről legjobb volna keveset beszélni és sokat dolgozni. Ez lenne az egyetlen megoldás.
Igen, és a második megjegyzés, ugye, hogy hány szállításügyi miniszter felelt?
Nem lehet, a fel nem épített autópályáért nem lehet valakit akasztani, börtönbe küldeni. Politikailag a leváltással felel csak, hogyha sikkasztott, ha lopott, akkor valószínű, hogy szabadságvesztés veszélye fennáll, de nem várhatjuk el azt, hogy valakit börtönbüntetéssel sújtsanak azért, mert nem épített autópályát.
Tény az, hogy valahova a pénze eltűnt, autópálya nem lett, ezt megderítse ki.
Az a nagy probléma, hogy a költségvetési struktúrát nézve 2018-ra is, hogy visszatérjünk az eredeti témánkhoz, a folyamatos fizetésemelés és a folyamatos állami intézményekben történő költségnövekedés az mind-mind a beruházások kárára fog menni. Többször elmondtam már, ennek az országnak hiányzik 3-4 millió aktív munkása, aki itthon kellene termeljen. Az itteni gazdaság képtelen ezeket az állampolgárokat itthon tartani, képtelen olyan fizetéseket nyújtani, hogy itthon maradjanak, és ugyanezzel a problémával küzdik amúgy minden keleti ország, és nem véletlen az, hogy a nyugati államok az uniós csatlakozás után nagyon-nagyon szívesen tártkarokkal fogadták a lengyel, magyar, bulgár, román és sorolhatnánk vendégmunkásokat, mert azt a nagyon-nagyon erős gazdaságot, amely Nyugat-Európát jellemzi, azt már rég nem a nyugat-európai alkalmazottak, az ott született alkalmazottak tartják fenn, hanem milliósnak mennek ki Kelet-Európából vendégmunkások Svédországtól egészen Spanyolországig.
Dani írja SMS-ben, jó napot kívánok, mikor lesz valami, ha egyáltalán lesz a Marosvásárhelyi terelőútból, mely enyhíteni valamelyest ezt a borzalmas forgalmat, tisztelettel Dani. Nem tudom, hogy ezek milyen pénzből valósulnak meg, a terelőutak, szerintem a kormány pénzből.
Terelőutakat képtelen egy város vagy egy megye saját költségvetésből megépíteni, ezekre mindig állami támogatás érkezik. Úgy, ahogy például a Marosvásárhelyi reptérre is 2018-ban egy 40 milliós állami költségvetésből érkező támogatás fog segíteni. A szatmári, a bihari, a váradi repterek esetében is javasoltuk, és módosító indítványként el is fogadja a plénum ezeket a beruházásokat. Tehát ez egyértelműen az RMDS kezdeményezése, és amennyiben a végső formájában a költségvetésnek benne lesz, és én bízok abban, hogy benne lesz, akkor a mi eredményünk is. Ezek olyan beruházások, amelyekre kell az állami támogatás, és prioritizálva mindig ide vagy oda valamilyen nagyságrendű összeg érkezik. Azt fontosnak tartom megemlíteni még, hogy 2018-ban ezzel le is nyugdíj pontértékkel számolnak januártól júniusig, 1100 lejessel júliustól decemberig, tehát júliusban lesz egy 10%-os nyugdíjpont emelés, ezzel az átlag nyugdíj egy 10%-ot emelkedik 2018 júliusától. Ezek is benne vannak az állami, az ország a 2018-as állami költségvetésben, és az önkormányzatok esetében én még bízok abban, hogy sikerül fél évkor olyan költségvetési igazítást kérdőszakolni a kormánytól, hogy valamelyest csökkentse ezeket az igazságtalan visszaosztásokat. Látszik a költségvetés struktúrájából, hogy a személyjövedelemadóból és az áfából visszaosztott összegek is csökkennek 17-hez képest az önkormányzatok esetében. Valóban vannak olyan önkormányzatok, amelyek nagy tartalékokkal rendelkeznek. Én attól tartok, hogy mivel a tartalékokat kizárólag beruházásra lehet elkölteni, a visszaosztás megnyírválása az a folyóköltségek esetében lesz nagyon kellemetlen az önkormányzatoknak. Olyan folyóprojektek finanszírozása kerülhet veszélybe, mind a kulturális intézmények fenntartása, mint a sport támogatások, mint a rendezvény és különböző NGO-k, különböző TV szervezetek támogatása. Tehát ha valahonnan vágniuk kell majd az önkormányzatoknak, akkor kénytelenek lesznek innen ezekben a területeken költségcsökkentést eszközölni.
Most a kérdés a szenátor úr, hogy most, ahogy kinéz a jövő évi büdzsé, lesz-e ahonnan a megemelt nyugdíjakat és a fizetéseket biztosítani?
Igen, ez nem kérdés. Az a szomorú, hogy ilyenkor mindig más költségek, más beruházások terhére történik a fizetésemelés. Vannak állami alkalmazottak, akik határozottan örülnek a fizetésemeléseknek, és olyan területek is vannak, ahol kötelező volt a fizetésemelés, és egy jelentős fizetésemelés az önkormányzatokban például, a vidéki településeken, de városok és municipiumokban is mondhatjuk azt, hogy éjbérért dolgoztak a szakemberek, minimálbérért dolgoztak például olyan gazdasági szakemberek, akik felelősséggel kellett végezzék az önkormányzatban a munkájukat, az ők fizetése valamelyest emelkedett, és ezeket a fizetésemelkedéseket mindenképpen meg kellett tenni, mert egyre nehezebb volt megtartani a jó szakembereket az önkormányzatokban.
Idén is miénk az év kenyere. A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Mai meghívottam Táncos Barna, Hargita megyei szenátor volt. Szenátor úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a meghívást.